Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Zene.
Mától 5 napon át a régi zene kapja a főszerepet Győrben, ahol a Harmónia Művészeti Iskola szervezésében 13. alkalommal rendezik meg a győri reneszánsz és barokk hetet, amelynek részeként mesterkurzusokat és koncerteket tartanak. A nyitókoncertet a Harmónia udvarban rendezik este 7 órától, ahol Sebesítse Ámor szívedet címmel a 16. és a 17. századból csendülnek fel szerelmes dalok. Másnap a Clavier Duo lép fel, akik a 16. és a 18. századi Európában tartanak zenei kalandozásokat a Harmónia teremben. Szerdán latin-amerikai hangok csendülnek fel a Cafuné együttes jóvoltából a Harmónia udvarban, csütörtökön pedig a Fortepiano ad kamarakoncertet a Vámos Szabadi Zenekápolnánál. Július 1-én a kurzuszáró koncerten a régi zenei kurzus tanárai és hallgatói lépnek fel a Harmónia teremben. Idén lant, gitár, csemballó, fortepiano, valamint kamarazenekurzust hirdettek, amelyeken műhely munka részeként foglalkoznak a régi zenei előadásmóddal, a reneszánsztól a későbbi korok muzsikájáig. A kurzusokon hangsúlyt fektetnek a kamaramuzsikára, kiaknázva a pengetős hangszerek adta zenei világ és stílusok sokszínűségét.
Színház.
A Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztivállal megkezdődött a 16. évad a Kvártélyház Szabadtéri Színházban. Az első kvártélyházi színházi előadás sorozatot 15 évvel ezelőtt 2007-ben rendezték meg. A július 2-áig tartó művészeti fesztiválra sokrétű, kicsit lírai programot állítottak össze, jelezte Tompa Gábor, a Kvártély Színház Szabadtéri Színház Kft. Ügyvezetője. Június 27-én Grecsó Krisztián Vera című regényének színpadi változatát mutatja be a Kőszegi Várszínház. Lengyel Tamás önálló estjén Kitolás apanevelés kezdőknek és haladóknak az apai lét rejtelmeit boncolgatja. Takács Bence a Kortárs-e a Kortárs című előadással érkezik a Kvártélyház udvarára. Az Elmancik előadásán 4 színésznő Dobra Mara, Sárközi Nagy Ilona, Szirmai Melinda és Tar Judit lép színpadra. A Veszprémi Petőfi Színház a Pilinszki 100 című előadást mutatja be, ismertette a Zakó programjait Tompa Gábor. A Kvártélyházi nyár július 12-én a Pál utcai fiúk című zenés játékkal folytatódik. A Kaposvári Egyetem színész hallgatóival közös produkciót tavaly mutatta be a Kvártélyház. Július 29-én Bolba Tamás, Szente Vajk és Galambos Attila Meseautó című musicaljét tűzik műsor a Tompa Gábor rendezésében. A szabadtéri színházi szezon augusztus 16-án a Zalai Táncegyüttes önálló estjével zárul.
Kiállítás.
Nyarat idéző, klasszikus és kortárs festményeket bemutató kamarakiállítás látogatható ingyenesen Budapesten, a Virág Judit galériában augusztus 12-éig. A kiállított művek a nyár legszebb pillanatait és egyebek mellett a balatoni vagy a dunaparti hangulatot elevenítik meg. A 19. század realizmusát Bruck Lajos és Deák Ébner Lajos naturalista művei képviselik. A magyar modernizmus és a párizsi iskola művészeitől a kiállításban Kádár Béla, Kmeti János, Kernstok Károly, Márfi Ödön, Csók István, Vaszari János és Derkovics Gyula nyaratidéző alkotásai kaptak helyet. Patkó Károly, valamint a Gresham körhöz tartozó Szőnyi István és Egri József festményeit a Dunakanyar, Zebegény és a Balaton felvidék látványa ihlették. Kortárs alkotók közül Fehér László, Radák Eszter és Bodolocki Linda legújabb műveit is láthatják az érdeklődők. A kiállított képek mindegyike megvásárolható. További részletek a Virág Judit Galéria honlapján olvashatók. Megnyitott a kortárs magyar festészetet reprezentáló 19. táblaképfestészeti biennáli a Szegedi Rökpalotában. Nátyi Róbert, a kiállítás kurátora elmondta, a biennáli az ország egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti seregszemléje. Ezt mutatja, hogy 2008-tól, amióta a szegedi nyári tárlattal váltva a Rökpalotában rendezik a kiállítást, egyre élénkebb az alkotók érdeklődése a biennálé iránt. Idén több mint 600 jelentkező művei közül 120 az elmúlt 2 évben készült festményt válogatott be a tárlatra a zsűri. A pályázó művészek mellett meghívott alkotók is szerepelnek műveikkel a nagyszabású képzőművészeti találkozón, köztük a hazai festészet olyan neves képviselői, mint Váli Dezső, Vojnich Erzsébet, Ázbej Kristóf, Serényi H. Zsigmond, Verebics Katalin, Sejben Lajos vagy a 18. Biennálé fődíját elnyert Szene Márta. A rendezés során törekedtek arra, hogy megőrizzék a táblaképfestészeti biennáléra évtizedek óta jellemző stílus pluralizmust és sokszínűséget. A szecessziós Rökpalota egyik emeletén a figurális alkotások, a másikon az absztrakt művek kaptak helyet. A táblaképfestészeti biennálét 1983 óta szervezik meg Szegeden. A kiállítás immár 8. alkalommal látható a Rökpalotában.
Régészet.
1200 éve épült mecset és palota maradványaira leltek Izrael déli részén a Negev sivatagban található Rahatban, jelentette a Yediot Achrono című újság hírportálja. Ez már a második ezen a környéken felfedezett ősi, az iszlám közel-keleti térhódításának kezdeti korszakából származó mecset az utóbbi években. Egykor egy gyönyörű palotától mintegy 400 méterre délre állt, a régészek szerint a világ egyik legrégebbi mecsetére bukkantak, s a leletek az időszámításunk szerinti 7.-9. században zajlott fokozatos átmenetről tudósítanak a bizánci kereszténység korától az iszlám vallás uralkodóvá válásáig. A mecsettől 400 méterre fekvő egykori gazdag palota is egy központi udvar köré épült. Ebben kőlappal és márványlappal burkolt termek voltak, s a falakat vörös és sárga falfestmények díszítették. Jólétről tanúskodik többek közt a számos ott talált, finoman megbunkált, állatok és növények képeivel díszített edény és üvegtöredéke. Az államilag finanszírozott tervek szerint déli irányban fejlesztik a beduinok lakta Rahat várost, s munkálatok előkészítésének részeként végzik a feltáró kutatásokat a régészek.
Festmény.
Először festettek hivatalos portrét, melyen Vilmos Cambridge-i herceg és felesége Katalin Cambridge-i hercegnő együtt szerepel, írta a BBC hírportálja. A képet, melyet Jamie Corrett neves brit portréfestő alkotott, a Cambridge-i Egyetem Fitzwilliam Múzeumában állították ki. A művet tavaly rendelte meg a Cambridgeshire-i királyi portré alap ajándékképpen a megye lakosainak. A hercegi pár a múzeumban tett látogatásokon találkozott a festővel, a művet a kiállítás első napján tekintették meg. A művész Cambridge városa előtt tisztelget azzal, hogy a pár hátterének a város sok történelmi épületének színét, valamint a több épületet díszítő hatszögletű motívumot használta. Vilmos herceg hivatalos portréját 2014-ben festette Dan Lulan Hall, a legfiatalabb művész, aki a királynőről portrét készíthetett.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Szerelem Párizsban. Ebben a romantikus érzelmeket kavaró kötetben Flautner Lajos, az író, emeritus sebész professzor, most nem a test, hanem az emberi lélek sebezhetőségével és szélsőséges helyzetekre adott váratlan reakcióival foglalkozik. A novellák között találunk olyanokat, amelyek aktuális kérdéseket érintenek, például a mostani járvánnyal, illetve korábbi járványok történetével is foglalkozik, de ebben a beszélgetésben most inkább essen szó a múlt feledhetetlen pillanatairól, vagy mindannyiunk számára fontos kérdésekről, érzelemről, tudásról, talentumról és az idő múlásáról. Sok novella helyszíne Párizs, ezért is indulunk onnan Flautner Lajossal, hogy mit jelent számára ez a város, és miért kiváló helyszín ahhoz, hogy ilyen gondolatokat kapcsoljon hozzá a történeteiben.
Párizs a világ fővárosa, és a magyar irodalom gyökereiben is állandóan felbukkan, Aditól kezdve az összes többi íróig, kalandokkal, szépséggel, művészettel. Tehát mindaz, ami az emberiségben, a kultúrában is a legmagasabb szintre eljuthatott, az mind megtalálható Párizsban. Valamikor kötelező volt egy magyar írónak Párizs közvetlen megismerése, mindenki oda kívánkozott, a festők, az írók, a művészek. Ez adta a támpontot ahhoz, hogy valaki igazán azt érezze, hogy olyan hullámokba tud bekapcsolódni, amelyek a művészet számára létfontosságúak. A Szerelem Párizsban ez a címe a könyvnek, mert nem csak a művészetről, hanem az emberi kapcsolatokról is szó esik benne, és hát nyilván ami legfontosabb, ami az induló novellában is van, ugye már magáról a szerelemről.
Gyönyörű helyszínek vannak benne, ahol ez a szerelmes pár megfordul, ahogyan felfedezik egymást és Párizst.
Igen, ha arra gondolunk, hogy a Városháza, a Saint-Chapelle-nek a csodálatos mozaikjai, üvegablakai, amelyeken át a fény, mikor beszűrődik, akkor az ember nem csodálja, hogy a mélyen vallásos emberek számára is ezek ilyen búcsújáró helyekké váltak, és azóta is a szépség megnyilvánulásaként tartják számon. De hát ha a Rodin Múzeumra gondolunk, az is a világ szobrászainak a búcsújáró helyeként van számon tartva, és hát a Sacré-Cœur templom, amelyik föntről tekint le a városra, és jelképe annak a vallásos érzületnek, amelyik hát részben ugye a város fejlődésért is felelőssé tehető. Hát mindezek a szépségek, én azt hiszem a Moulin Rouge-zsal együtt, hol a népies oldalát, hol a művészi oldalát mutatják meg a számunkra, de sajnos ugye ma már azok a régi kávéházak, amelyek a művészeknek a találkozó helyei voltak, ugye ismerjük azokat a köröket, ahova volt olyan kávéház, ahova csak a festők jártak egy csapatban, és az annak a korszaknak, amelyik a festészetnek szerintem a fénykorát jelentették, annak a résztvevői ott találkoztak és vitatták meg egymással a művészet legújabb kérdéseit, vagy tiltakoztak együtt a szalon kiállításról való kitiltásuk ellen. Ezek, amelyeket mi már csak az irodalom alapján tudjuk felidézni, annak idején ugye az egész művészeti világot megrengették, és nem véletlen, hogy ez azóta is a művészetek központjának tekinthető.
A novellák nagyon szépen illeszkednek Párizsnak ahhoz a sajátosságához, hogy ott a fény, és van mégiscsak egyfajta szomorúság, vagy a veszteség érzése akár.
Talán azért, mert az élet is ilyen. A sok szépség mögött, és ezt a mai világban különösen láthatjuk, hogy amikor mi azt hiszük, hogy ez a szépség, vagy ez a boldog, vagy az a jólét, amiben élünk, az egy örök dolog, és ez már csak javulhat tovább, akkor egy pillanat alatt azt látjuk, hogy belecsöppenünk valami olyan dologba, amiről azt hittük, hogy már soha többet nem fog előfordulni, pláne itt Európában velünk, akik átéltük, és ezt a világháborút már megszenvedtük, hogy most ugyanazok a jelenségek, tehát a fény és az árnyék az életünknek a része, csak talán vannak olyan periódusok, amikor kedvezőbb a sorsunk, kedvezőbb a kilátásunk, és vannak periódusok, amikor ennek inkább a negatív oldalai mutatkoznak meg. Ez tükröződik a novellákban is.
Mesél arról, hogy milyen területeket érintenek ezek a novellák, tehát az élet milyen szegmenseit?
Első helyen ugye a szerelemnek a megjelenési formái, akár a régi filmekből való felidézése, a Gérard Philippe-vel történő nagy jelenet, ami a gyerekkoromnak az egyik ilyen meghatározó élménye volt, amikor a Luxemburg-kertben ugye búcsúzik a szerelmétől, helyesebben szólva, hát kiadja az útját a férfi egy gyönyörű nőnek, és a nő mérgében, ugye ott a ligetben pofon üti a férfit, és büszkén, sértetten, zokogva egy kicsit elvodul, de megtartja azt a büszkeséget. Tehát ez azt hiszem a fiatalkornak egy ilyen meghatározó élménye volt, és talán ez kapcsolódik az összes több ilyen párizsi jellegű történethez is, hogy mint egy filmet nézi az ember készíte kívülállóan.
A barátság is fontos, én úgy hiszem a könyvében, ugye?
Igen, és talán még a tehetség kérdése, ami egy rendkívül érdekes dolog, és erről ugye több vita is van, hogy a tehetség az vele születik-e valakivel, vagy bele lehet nevelni valakibe a tehetséget. És hát az egyik novellában elő is jön, hogy ebben a nagy vitában, hogy ki hogyan foglal állást, hogy bukkan fel mindig valahonnan az ismeretlenségből egy tehetség, és az egyik novella pont erről szól, hogy egy pécsi kongresszuson jutalomként a résztvevőket elvitték egy borkóstolóra hajóson valamelyik emeletes pincébe, és akkor a kongresszus elnöke bejelenti, hogy meglepetésként ő meghívott egyetlen fellépőt ide arra az estére, és ő fedezte fel, mégpedig úgy, hogy egy vidéki kis falu kántorjaként találkozott vele, és annyira megdöbbent, hogy milyen csodálatos hangja van, hogy ő úgy gondolta, hogy ennek a kongresszusnak ez lesz a fénypontja, hogyha a résztvevők meghallgathatják. És ami érdekes még ugye, hogy a novellákban, ha nem is csak közvetlenül Párizsra vonatkozóan, de ugye a szenvedélynek a különböző megnyilvánulási formái is feltűnnek, legyen ez akár mondjuk a játék szenvedély is, amelyik elragadhatja az embert. Én szerencsére nem estem ebbe a hibába, hát biztosan több oka is van ennek, mondjuk elsőként az, hogy azok az anyagi lehetőségek, amelyek egy ilyen szenvedélynek a kibontakozásához vezethetnek, azok nem álltak a rendelkezésemre, de minden esetre ugye az egyik történetben, a Casino Twist novellában szerepel az, hogy nagy nehézségek árán, amikor az ember bejut egy ilyen helyre, akkor hogyan tudja a tudatát befolyásolni az ott lezajló esemény, és hogy a zsetonoknak a halmozódása és átmenetileg a sikernek a látszat eredménye mennyire megzavarja az ember tudatát, és akkor a tudatában már lezajlik, hogy úristen, hát ebből a zseton mennyiségből, ami már itt áll előtte, már majdnem egy házat meg lehetne venni, akkora összeg, és akkor még ezt az egészet feltenni, és ha az is sikerül, akkor úristen, hát akkor már szinte gazdagnak fogok számítani, és ugye a Deus Ex Machina című jelenetben az egyik rokonnak a tisztánlátása, aki ebben a pillanatban leállította, hogy ezt az összes zsetont egyetlen számra feltéve kockáztassuk az addigi nyereményünket, kiderült, hogy egy pillanat alatt, egy pörgetés alatt, rien ne va plus, kész, és már elúszott volna az egész addigi nyeremény. Tehát ennek a szenvedélynek a fellobbanása és a realitáshoz való közeledése ennek a novellának például az ilyen ütköztetési pontja.
Flautner Lajossal beszélgettem a Szerelem Párizsban című könyvéről, ami az Erdélyi Szalon gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.